Podcast legfrissebb adása, amiből a ma estén, legalábbis este van most a felvétel, Jordan Peele legújabb filmjéről, a Nope-ról, vagy magyar címén Nemről fogunk beszélgetni. Az, hogy mennyire leszünk spoileresek, azt még így előjáróban nem tudom, lehetséges, majd akkor azt kiírjuk, hogy spoileresek leszünk, de meglátjuk, hogy hogyan fog zajlani ez a beszélgetés. Elég sok mindent lehet érinteni a filmmel kapcsolatban, akár még minden spoiler nélkül is. Ma este a beszélgető társaim Sütő Fanni író.
Sziasztok!
Kovács Rezsuk Dániel, a Próza Nostra munkatársa.
Sziasztok!
Én pedig Benkő Marianna vagyok, a Próza Nostra főszerkesztője. Akkor így bevezető kérdésként engem, ami nagyon érdekelne, különösen azért, mert Danival még így ilyen privát beszélgetésbe érintettük egyszer a témát, hogy ki, hogy milyen előtudással vagy előfeltevéssel indultatok neki a filmnek, hogy megnézitek. Nyilván pláne a Peele első két filmje után azért az emberben mégiscsak kialakult valamiféle kép, hogy mit is várhat. És őszintén szólva, majd utána, hogy Dani elmondja, hogy ő neki milyen volt a nézői élménye, nekem teljesen meglepő volt. Én abszolút egy olyan úgy ültem be a filmre, hogy itt most biztos valami társadalmi problémákat elemző alkotást fogok nézni, meg egy horror. Ehhez képest a műfaji meghatározás is érdekes, hogy egyáltalán horrorfilmről beszélünk-e, de maga az, hogy milyen problémákat kezel a film, az még inkább. Úgyhogy akkor kérdezlek titeket, hogy mi volt a volt-e előfeltevés, és hogyha igen, akkor utána hogy jöttetek ki, mennyire felelt ez ennek meg, jó volt-e, nem volt-e jó, mi volt az általános benyomásotok?
Nekem az előzetes elvárásom pont olyan volt, mint ahogyan te leírtad, hogy az előző két filmi alapján én is egy nagyon komoly társadalom kommentár köré csomagolt, tehát egy ilyen látványfilmet gondoltam, hogy kapok majd. Igazából mindenkitől azt hallottam, aki volt előzetes vetítéseken, tehát ilyen ősbemutatón meg hasonlókon, meg ilyen kritikusoknak, újságíróknak tartott vetítéseken, hogy ezt úgy érdemes beülni rá, hogy nem tudunk előzetesen semmit, legfeljebb annyit, hogy az UFO, vagy pedig az UAP témát, tehát ez az Unidentified Aerial Phenomena, ahogyan átkeresztelték az UFO-kat így a különböző ilyen jelenségek körüli titkosítások feloldása után így a különböző ilyen katonai szervezetek átkeresztelték az UFO kifejezést, hogy ekköré épült át a cselekmény, de egy kicsit így váratlan megközelítésben. És azt is hallottam nagyon sokaktól, hogy érdemes a lehető legnagyobb vászon mellett nézni, nyilván IMAX lett volna az ideális, sajnos nem jutottam el IMAX-ben, úgyhogy egy horvátországi multiplexben láttam másodmagammal, tehát ketten voltunk egy ilyen matiné vetítésen, és hát nekem lenyűgöző volt maga a fényképezés és a látványvilág, mielőtt még így belelovagolnánk nagyon a spoilerbe, és hát hogyha már így bele akarunk menni így a műfaj meghatározásba, nekem ez egyértelműen egy kalandfilm, amiben azért rengeteg téma és motívum, aminek egy része, tehát társadalmi kommentár is, de kicsit így az Us-szal ellentétben, vagy pedig a Get Out-tal nem ez feltétlenül a fő feature. Én azt mondanám, hogy ez inkább egy karaktercentrikus kalandfilm, ami operál horror elemekkel, de van bele vígjátékelem, illetve hát nagyon, nagyon sok popkulturális, meg úgy általában, tehát ilyen társadalomkritikai kommentárral és utalással.
Igen, én is hasonlókat vártam el, tehát tudtam, hogy valami földön kívüli dolog van benne, illetve hát horrorabbat vártam el, mint ami ez volt, de nem baj, mert én nagyon félek a földön kívüliektől, úgyhogy ez így pont elég volt. Érdekes volt egyébként, én Párizsban láttam, és hát nem olyan régen jött ki a film augusztusban, talán augusztus közepén, és most már majdnem az összes mozinak a műsorából levették ott, tehát két vagy három moziba vetítik, viszont a terem, ahol voltunk, az teli volt, és általában én még nem, talán az ilyen nagyon nagy blockbuster filmeken volt az, hogy teli volt a terem a vetítés első hetén. Tehát az, hogy itt alig fértek be az emberek, azért az jelent valamit. És én is egyetértek abban, hogy szerintem az elején, amíg nem tudjuk, hogy mi az ellenfél, vagy mi repkedott az égen, addig vannak ezek a horror elemek, egy kicsit néha ilyen jumpscare-ekkel is, viszont utána, amikor kiderítik, hogy ez micsoda, akkor átmegy egy kalandfilmbe. Úgyhogy nagyon érdekes, hogy így vegyíti a műfajokat.
Egyébként nekem tényleg az volt a vicces, hogy említitek a kalandfilmet, hogy amikor először megnéztem, így nekem ez föl sem merült bennem. Tehát, hogy én eleve, ugye, ahogy mondtam, ezzel a horror elvárással indultam be, és én alapvetően végig valahogy ezen a szűrőn keresztül is néztem. Az egyetlen, ami nyilván eszébe jutott mellettem, ami nagyon adja magát, az a western. Tehát, hogy azért önmagában az, amilyen környezetben játszódik a film, és ugye ez a Los Angelesnek egy, hát Los Angeleshez van közel, ugye ez a Aqua Dulce, vagy Dulce, ahogy mondják a filmben, ez a része, ahol játszódik. Tehát ugye ez egy ilyen, nem azt mondom, hogy Monument Valley-hez hasonló, de ugye az, hogy a sziklák körülötte vannak, és alapvetően egy kicsit sivatagosabb közeg, azért megidézi ez a klasszikus westerneknek a környezetét. Akár még a fényképezés is, ha már itt pont most nem annyira régen néztem meg a Searchers című filmet, és ahogy azért itt is vannak a tájról egy-egy kép, nekem akár még azt is beidézheti ugye a régi John Ford filmet, de ugye maga az, hogy a szereplők is, hát vagy a, hát igazából a lovakkal foglalkoznak, legalábbis ugye két főszereplőnk, de főleg a Daniel Kaluuya alakította OG, lovakkal foglalkozik, ugye az apja örökségét, ezt a lófarmot gondozza, és ugye ez is egyfajta westernes, és vannak neki tipikusan olyan beállásai is a filmben egy-egy pontokon, ami klasszikusan ezt a western hős figuráját idézi meg. Ugye a másik része, ez pedig a Juppé Farm, ami meg kifejezetten egy ilyen, nem is tudom, szórakoztató park, vagy hogy is mondjuk ezt, ami kifejezetten western tematikára épít. És itt nekem az volt az egyik legkülönlegesebb dolog az egészben, hogy azért a western alapvetően egy, hát főleg fehér amerikaiak által benépesített műfajnak tartjuk, hiszen tényleg a klasszikus westernekben nem is nagyon, tehát még indiánokat se látunk szinte, csak természeti erőként, ahogy így fölbukkannak és fenyegetik az ott élőket, de hogy abszolút nem karakterekként, hanem szintén csak ilyen fehér párbaj hősöket látunk. Ehhez képest ebben a filmben gyakorlatilag nem nagyon van fehér szereplő, mellékszerep, nagyon mellékszerepeken kívül, hiszen a két főszereplő ugye afroamerikai, a Juppét játszó Steven Yeun az ugye koreai származású, én úgy tudom, tehát hogy minthogyha elkezdték volna belakni ezt a western teret, nem a hagyományos szereplők is, hogy ti mit gondoltok a western részéről a filmnek, vagy ez nátok így hogy csapódott le?
Igen, hát a western részhez annyira nem tudok vonatkoztatni, mert talán volt egyszer egy Vadnyugatot láttam kiskoromban, amikor apukám rám erőltette, hogy ezt nézd meg, mert jó, és egy 8 éves kislánynak ez kicsit hosszú. Még a kalandfilm...
Bocsi, meg a 10 pár évesnek is hosszú ez a film, amikor én láttam a tévébe, tehát végig se bírt.
Úgyhogy, és mondta, hogy mennyire zseniális, meg minden, és biztos, hogy az, de szerintem ez kell egy érettség, vagy egy hosszú film tolerancia. De hogy még visszatérve a kalandfilm részről, az jutott eszembe, hogy amikor elkezdik tervezni, hogy hogyan fogják így törbecsalni az ellenfelet, az tipikusan, mint az ilyen heist filmekben, vagy az ilyen kalandfilmekben, amikor mondjuk be akarnak törni egy bankba, vagy szóval én, nekem ez a kedvenc részem az összes ilyen kalandfilmben, amikor kitervelik, hogy mi lesz, és akkor az asztalra kirakják a figurákat, hogy te vagy itt ez a figura és ez a figura, és ez nagyon hozta ezt a vonalat. A western filmekről, meg a nem fehér szereplőkről, ugye végül is szerintem ez Peele-nek kicsit így az álszpoetikája, hogy a horror filmeket is ugye benépesítette fekete karakterekkel, tehát ez ilyen szempontból nem volt meglepő, de szerintem így színfolt volt, hogy az ázsiai-amerikai szereplőket is behozott. És igazából én azt szeretem benne, hogy sokszor kicsit, amikor így érzékenyítés van, vagy tehát igyekeznek diverzitást behozni a filmekbe, akkor mindig az, hogy nézzétek itt egy fekete szereplő, nézzétek itt egy ázsiai szereplő, és emiatt, hogy így mutogatunk rájuk, annyira tehát elveszi a dolognak a lényegét. Itt meg soha nem magyarázza túl a dolgokat, és szerintem ettől van az, hogy ezen nem akadnak fönn az emberek. Mert ha most nem akarom behozni a botrány történetet a kishablánnyal, de ugye most azon mindenki föl van akadva, hogy a kisebb lány fekete. Itt meg annyira természetességgel veszik, hogy igazából nem tud rajta fönnakadni az ember, vagy fel tud, ha nagyon akar, de nem ez a lényeg.
Ennek kapcsán, tehát azért érdekes ez a Western megközelítés, mert igazából ez egy ilyen műfaji kommentár igazából az egész filmnek a kiinduló pontja, ugyanis maga, tehát O.J., illetve az ő apukája mind a ketten, tehát igazából az első színész és az első statiszta leszármazottai diegetetikusan, amikor bemutatják ezt az első 8 másodperces filmfelvételt, ami igazából azért is fontos, mert nem tudom, tisztában vagytok-e vele, de a cowboyoknak így a több mint fele, így a 19. századig, amikor ez a nagy vadnyugati ideál, amire a western filmek épülnek így megszűnt, fekete, illetve mexikói származású volt. Tehát az, ami végbe ment a western műfai ábrázolásokban, az a whitewashing definíciója, hogy gyakorlatilag fehér színészeket ültettek olyan szerepbe, aminek több mint a felét, tehát történelmileg nem fehérek alkották. És igazából ez egyfajta ilyen visszafoglalása ennek a formulának, vagy ennek a motivumnak, vagy minek mondjam. De hogy mennyire tekinthető westernnek, hát a western az alapvetően a helyszíne alapján, meg a történelmi kontextus alapján meghatározott műfaj. És azon belül nagyon sokféle történetet lehet elmondani, de szigorúan véve a legtöbb western az alapvetően, tehát egy kalandfilm, tehát van egy ilyen tágabb értelmű, ugye beszélhetünk. Játékról, beszélhetünk drámáról, és a kalandfilm az egy ilyen átmeneti műfaj, ami valamilyen szinten elegyíti ezeket az elemeket, de a legfontosabb, tehát ilyen kulcs aspektusa a kalandfilmnek, az pedig a spectacle, tehát a látványelem, és igazából ez az egész filmnek az egyik legfontosabb motivuma, hogyha úgy vesszük, mert igazából kulcskérdés az, hogy mit jelent a tekintet, mit jelent az, hogy látunk valami szörnyűséget, igazából a Nope egyik definíciója a filmen belül ez a rossz csoda, ez a negatív csoda, és hogyha látunk valami ilyesmit, akkor egyszerűen nem tudjuk elvonni a tekintetünket, és igazából ezzel is játszik a film. És igazából ez egy műfaji játék, ugyanúgy, ahogyan nem csak a magával a kalandfilmnek így a különböző elemeivel, de a westernnel is, ahogyan ezt megidézi.
Csak röviden visszatérve arra, amit Fanny mondott így a karakterek kapcsán, hogy szerintem pont azért nem is tűnik föl a karaktereknek úgymond a színe, mert hogy ezek egy teljesen kialakult, tehát tényleges karakterek, nem token figurák, akit csak azért raksz bele, hogy legyen benne valaki, hanem hogy teljesen kiformált karakterek, akiknek van jellegzetessége, akiknek van személyisége, stb. Tehát, hogy nyilván emiatt sem tűnik feltétlenül, és nem az a meghatározójuk, hogy milyen nemzetiségűek vagy most. Ezt akartam mondani, de a kalandfilm jele kapcsán nekem az, sokat gondolkoztam azon, hogy nekem miért nem volt kalandfilm ez a történet, vagy elsőként miért nem gondoltam kalandfilmként, és egyszerűen arra jöttem rá, hogy azért valahogy, mert a karakterek nem feltétlenül úgy reagáltak, ahogy én a kalandfilmben elvárom tőlük. Most itt arra gondolok, hogy mondjuk vegyünk egy legarcheotipikusabb, mondjuk nekem legalábbis egy Indiana Jones karakter, vagy Indiana Jones filmet, ahol a főhős egy tudós. Ugye általában sokszor vannak tudósok, vagy felfedezők, vagy ilyesmik a kalandfilmekben is, ők valahogy mindig valamiféle, legalábbis sokszor van, hogy egy magasztos célért küzdenek, de ezek a figurák, elnézést a kifejezés, rohadtul nem magasztos célokért küzdenek, hanem azért, hogy már amennyiben nem tekintjük magasztos célnak azt, hogy életben akarnak maladni, meg akarnak élni, hogy nem ilyenekért, tehát hogy ők nem akarják megúvni azt, amit látnak, vagy nem az a céljuk, hogy ezt megőrizzék, vagy úgymond bemutassák, úgymond az emberiség fejlődése érdekében, nekem az az egyetlen céljuk, hogy lefényképezzék, vagy valamilyen módon megörökítsék, és ebből pénzt csináljanak. És utána azon gondolkoztam, hogy lehetséges, hogy mégis nagyon is megfelelően viselkednek, hiszen ők pont nem várhatom tőlük ugyanazt, mint az alap kalandfilm szereplők köz, hiszen ők nem úgy kapcsolódnak hozzá a kalandhoz, tehát hogy ők nem tudósként kapcsolódnak, hanem egy hétköznapi emberként, és lehet, hogyha egy hétköznapi embert raknánk Indiana Jones helyébe, akkor ő viszont Coronado keresztjét úgy, ahogy van, eladta volna az Indiana Jones és az utolsó keresztes lovagnak, mert hogy meg kellett élnie valamiből.
Hát ezt némiképp vitatnám, mert én úgy érzem, hogy bár az egyik karakter, ugye a Kiki Palmer által játszott Emerald, tehát a lánytestvére a főszereplő OJ-nek, ő a film elején elsősorban, tehát a hírnév által, meg annak az anyagi vonzata által motivált. Én OJ-nél, én éppen ebben a visszafogott szerepben, egyébként szerintem ez Daniel Kaluuya eddigi egyik legjobb szerepe, szerintem jobb, mint a Get Out-ban, de őt alapvetően ez nála a gyászfeldolgozás. Tehát amikor meghal egy hozzátartozónk, vagy egy szerettünk, vagy akárki, akkor nagyon sokszor érezhetjük azt, hogy nem tudjuk másképp feldolgozni, csak látnunk kell magunk előtt, hogy mi volt ennek az okozója. És én azt érzem nála, hogy nála ez egy feltett szándék, hogy ő csak akkor tudja magát igazán túltenni az apja halálán, ami egyébként tehát így az instigating incident a film legelején, amit bőlem igazából az egész cselekmény elindul, ha végre bizonyítékot foghat a kezében arra, hogy ez valójában megtörtént, mert addig a pontig, amíg ő ezt látja, és ezt nem mutathatja meg másnak, addig ez egy megmagyarázhatatlan, és így ezáltal értelmetlen tragédia volt, és így azzal, hogyha végre kapnák ezt az azonosítatlan tárgyat, akkor végre értelme lenne ennek az egésznek. Én legalábbis így értelmeztem, nyilván nincsenek ennyire a néző szájába rágva, tehát a motivációk nyitva hagyják, és tényleg a játékból lehet ezt kiolvasni, és nyilván több értelmezés is lehetséges így, de ez volt az én értelmezésem.
De egyébként nekem nagyon tetszik OJ karaktere, pont azért, mert nem annyira ilyen tipikus kalandfilm, vagy kalandtörténet figura, ugye belegondolunk Indiana Jones-ba, vagy akár most James Bond egy kicsit más, de szóval, hogy mindig ilyen nagyon lenyűgöző, nagyon beszédes, nagyon nyílt és elragadó figurák ezek, ő meg alig beszél, vagy szóval nekem az volt a benyomásom, hogy mindig csak így figyel, csendben van, és aztán van egy csomó ilyen ember így az életben is, hogy nekem voltak ilyen diákjaim, akik így nem szólaltak meg órán, de úgy észrevetted, hogy mindig mindent nagyon tudnak. És szerintem egyébként pont ezért érti meg olyan jól magát az állatokkal, mert ugye az állatok se beszélnek, meg fejezik ki magukat emberként érthető módon, de hogyha megfigyeled őket, akkor megérted, hogy mit akarnak. És ez valahogy nagyon érdekes volt, hogy ő ennyire szokatlan figura.
Amúgy én a gyászfeldolgozás, mint motivum nekem is eszembe jutott a karakterek kapcsán, csak hogy pont egy másik irányba. Tehát, hogy én OJ karakterét, amellett, hogy tökre egyetértek azzal, amit Fanni mond meg, de én én nem éreztem rajta ezt, amit Dani, te mondtál, hogy ő ezzel akarja földolgozni a gyászt, hanem ő azzal akarja én inkább úgy értelmeztem, hogy azzal akarja földolgozni a gyászt, hogy megmenti az apja farmját. Tehát, hogy ő ugye neki az volt a szándék, és ez ki is derült a filmből, hogy ugye eladogatja szépen lassan a lovakat, és utána azokat vissza akarja vásárolni. Tehát, hogy én inkább ezt látom az ő céljában, és annyira, mivel neki is ez a, ahogy mondták, ezt az opera momentet, hogy azt keresték, hogy ugye bekerüljenek operába, tehát, hogy én azért éreztem rajta emellett egy kicsit más motivációt is. Ugyanakkor pont ez az egész gyászfeldolgozás azért volt egy nagyon érdekes momentuma a filmnek, mert hogy egyébként azt éreztem a karaktereken, de mindegyikőjükön, hogy igazából nem tudják ezt kifejezni. De hát, hogy nekem nagyon tetszett ez a képsor, amikor ugye a Giuppe mesél, bemutatja, tehát ugye a Giuppe karakternek van egy múltja, ő a szórakoztatóiparból, a filmekből jön, és ő kisrácként egy ilyen gyereksztár volt, az kiderül. És volt egy traumatikus élménye, amit gyakorlatilag rögtön a film elején, illetve ilyen flashbackekből megtudunk, hogy az egyik forgatáson ők állatokkal dolgoztak, és az a csimpánz, akivel dolgoztak, az így megvadult. És ugye annak nagyon szörnyű következményei lettek. És ő viszont ezt az élményt, tehát a filmből kiderül, hogy ez élénken él benne ez az élmény, de nem tudja igazából átadni ennek a szörnyűségét, hanem az egészet egy ilyen spektikolba, ha már ezt a szót fölhoztad, Dani, abba csomagolja, és így árulja az embereknek. Tehát, hogy ugye azokat a tárgyakat, amik fönnmaradtak a forgatásról, meg az élményeket, meg gyakorlatilag valahol saját magát is így értékesíti, hogy ő egy ilyen túlélő, de ugyanakkor a gyászmunkáját nem végezte el, és nem is tudja ezt artikulálni. És ez valahol az összes szereplőnél én ezt érzem, hogy valahogy ezt a saját gyászfolyamatukat nem tudják elmondani. De ez megint csak egyfajta értelmezés, úgyhogy nyilván én ezt láttam ebből a filmből.
Igen, tehát a Joop karaktere és ezek a flashbackek az ő általa átélt, tehát ilyen rendkívül tragikus eseményekről szerintem ez nagyon sok negatív hangvételű kritika nem igazán tudta ezt hova elhelyezni, de szerintem a film megértése szempontjából ez az egyik legfontosabb jelenet sor, tehát Joop gyakorlatilag az egyetlen oka, hogy túlélte ezt az egész, tehát eseménysort kisgyerekként, ezt annak köszönheti, hogy tanúja volt egy szintén rossz csodának, emlékeztek arra a papucsra, ami teljesen megmagyarázhatatlan módon, így az élére állva, úgy állt ott, tehát így a csimpáz megvadulása után, mint hogyha oda lett volna szögezve. És igazából ez egyetlen egy dolog, ami megmenti az életét, ugyanis így tudta elkerülni, hogy felvegye a szemkontaktust a csimpánzzal, ami egyébként attól vadult meg, attól örült meg, hogy a szülinapi epizód felvétele során a Luffy így a reflektorfény miatt így elkezdtek kipukkadni. És én így igazából megint itt vagyunk a spektákulum értelmezésnél, hogy a spektákulum az nagyon sok esetben valójában egy üres Luffy, ami nagyon szép, jó ránézni, de amikor kipukkad, akkor nem marad utána csak egy üres levegő, és hát anélkül, hogy elszpoilerezném, igazából ez lenne az ilyen fals utolsó képe így a filmnek, de aztán mégiscsak látjuk Daniel Kaluuya karakterét, aki hát vagy túlélte ezt a kalandot, vagy nem. Ez is szerintem egy kicsit ilyen bizonytalan értelmezés. De igazából a kettőjüknek így a nézőpontja, ahogyan ők reagáltak, tehát így a különböző ilyen szórakoztató iparban használt állatokra. Tehát Joopnál én azt érzékeltem, hogy ő, ahogyan te is mondtad, ő teljes mértékben arra állt rá, hogy ő neki valami kiválasztottság élménye van, és ő ezért, tehát, hogy túlélte ezt a dolgot, így ezzel a csimpánzzal való incidenst, ő továbbra is nyerészkedhet ezen, és egészen egyszerűen nem tiszteli az állatokat, tehát így a lovakat gyakorlatilag, mint kiderül, feláldozza így ennek a zufónak, hogy látványosságot csinálja belőle, és előnyt kovácsoljon belőle, addig Daniel Kaluuya szépen lassan megérti, hogy pontosan mik is a szabályok, ahogyan viszonyulnia kell ehhez az idegenhez. És most szerintem ez az a pont, ahol el kellene engednünk ezt a spoilermentes beszélgetést, és le kellene lőni a poént, hogy hát nagyjából a film fellénél, háromnegyedénél így eldől, hogy hát nem egy űrhajóról van szó, hanem egy lényről, ami hát egy állatmódjára viselkedik, és megvannak a maga szabályai, hogy hogyan lehet hozzá viszonyulni. Abban a pillanatban, hogy felvesz vele valaki egy szemkontaktust, akkor potenciális, tehát prédává válik, és egészen egyszerűen így felszipkázza ez a, hát mondjuk úgy, tehát ilyen repülőcsészaj formájú ilyen élő lény, ami hát egy ponton így kitárul, és így felfedi így a valódi alakját, ami meg hát egy ilyen bibliai pontosságú angyal formát vesz föl. És hát igazából az egész filmnek nekem így az egyik ilyen vezérmotívum az, hogy hogyan is viszonyulunk az állatokhoz. Még Daniel Kaluuya a tisztelettel és a szabályok betartásával próbál igazából elérni azt, hogy végre lencse végre kapja, addig Joop igazából áldozottá válik, mert teljesen félreértelmezte a saját szerepét így, meg a saját viszonyát így az állatokkal. Nem tudom, hogy ti mit gondoltok erről.
Először én is elgondolkodtam azon, hogy mi volt a szerepe annak, hogy ilyen flashbackeket kapunk erről a Gordi dologról, mert kicsit így kitürem kellett a filmből, úgy éreztem az elején, hogy ez nem annyira illik oda, de mondom, biztos, hogy okkal csinálja, és aztán persze a végén megértjük, hogy miért, és ugye ez ilyen ellenpont, meg ha belegondolunk, akkor végül is ez is egy kicsit így a horror, mert ott kapjuk így az egyik legvédesebb jeleneteket, ott a majom az így kb. Szétveri az embereket. És én abszolút nem vártam ezt az úgymond állatvédői vonalat a filmből, de szerintem nagyon jól és elgondolkodtatóan megcsinálta.
Amúgy én nagyon egyetértek veletek, tehát, hogy az egyik, és úgy gondolom az egyik legfontosabb vezérvonala a filmnek, hogy azt mutatja be, hogy az emberek hogy játszanak olyan dolgokkal, amiket igazából nem is ismernek. És ugye ebben a játékban nem feltétlenül ugye a tisztelet van benne, ahogy Dani, te is mondtad, hanem inkább egy kizsákmányolás. Tehát, hogy az van benne, hogy csak is kizárólag a saját céljaikra használják föl ezeket az élőlényeket, aki most vagy rendelkeznek tudattal, vagy nem. Tehát erre mondjuk az idegen lény esetén se igazából ad választ a film, és nem is talán ez a lényege, hanem igazából az, hogy hanem inkább ez a kizsákmányolás része. És ezzel kapcsolatban de amúgy is az egyik kedvenc, vagy szerintem az egyik legjobb jelenet a filmben, amit a legelején látunk, ami a karaktereket is nagyon jól leírja, meg az egész helyzetet is, amikor ott vannak a reklámfelvételen. És ugye ott, hogy mi okozza a konfliktust, az okozza a konfliktust, hogy úgy nem tudja elmondani, hogy hogyan is kellene az állattal viselkedni, és nincsen ki, aki segítsen neki, viszont a körülötte élők meg nem úgy fordulnak hozzá, hogy ez egy olyan lény, akinek azért van saját akarata, meg nem lehet, tehát hogy nem lehet teljesen irányítani, és valahogy ezt az irányítás hiányt nem lehetséges, hogy ezt nem tudják feldolgozni az emberek, vagy talán lehet ez is egyfajta értelmezése, és így inkább hajlamosak lekicsinyelni ezeket az élőlényeket. Úgyhogy ez egy abszolút jó értelmezés, meg szerintem egy jó vonulata a filmnek.
Meg még az jutott eszembe, hogy nem is feltétlenül annyira az állatokhoz kapcsolódóan, hanem ez a látványosság, meg a spektakel, hogy ugye tényleg borzasztó dolgokból van egy nagyon jó idézet a film elején, amire most nem emlékszem fejből, de kb. Azt mondja, hogy látványosságot csinálok majd belőled. És hogy igazából kicsit szerintem ez a szörnyűség a mai társadalmunkban, hogyha így jobban kiterjesztjük a film témáját, hogy ugye például amikor a híradót nézzük, akkor az összes ilyen esemény csak egy szalagcím, és minél jobban belerakjuk azt, hogy soha nem fogod elhinni, hogy mi történt, meg tehát, hogy ilyen nagy bombasztikus dolgok vannak, és hogy az emberek emiatt egyszerűen elfelejtik mögötte, hogy ott emberek vannak, élőlények, igazi életek, és hogy kicsit ironikus, és nyilván szándékosan csinálta, hogy ugye maga a film is erről szól, hogy egy film műfajában kritizálja meg azt, hogy látványosságot csinálunk mindenből, amikor maga a film is erről szól. Szóval ez egy nagyon jó húzás volt a részéről.
Egyébként jó is, hogy mondod ezt a szenzációhajhászes, mert ez volt az egyik ilyen gondolat, amit fölírtam saját magamnak, hogy valójában az, ami az egész a film szereplőinek a célja is valahol ez, hogy ugye, ahogy mondtam, ezt az opera momentet megtalálják, és ezzel egy szenzációt generáljanak annak, ami ott történik, meg nyilván ezzel kapcsolatban ennek az előnyeit is valahogy megtalálják, és élvezzék.
Beszélgetünk a karakter motivációkról, meg most így eszembe jutott ugye Angel Torres karaktere, aki meg az egyik ez a motivációját kereső hős, ami szerintem igazából egy ilyen szintén kiugró ilyen karakter, aki igazából, amint bemutatják, ilyen unatkozik, és abban a pillanatban, hogy na, végre történik valami, akkor így csatlakozik a hőseinkhez. És ugye van Antlers Holst karaktere, aki meg szerintem az egyik legjobban megoldott, tehát ugye beszélünk erről a látványosságról, meg hogy nem tudjuk elvonni a tekintetünket, tehát így a szörnyű dolgokról, és Antlers Holst az, aki ugye óvainti Emeraldot, tehát Kiki Palmer karakterét, hogy nem szabad tehát így feltétlenül a csúcsra törekedni, meg a tökéletesre, mert megütetjük a bokánkat, és abban a pillanatban, hogy ő is tehát visszavonhatatlan bizonyítékát látja annak, hogy itt valami eddig nem látott dolog történik, akkor egyszerűen beindul a Death Drive. És van egy apró utalás, hogy ő köhög, szed valami gyógyszert, és abban a pillanatban ő úgy dönt, hogy jó, akkor én egyéb állok a kamerámmal, és szerintem ez az egyik ilyen legerősebb jelenet, amit így nagyjából, tehát így a mozi, mint önmaga kommentárjába csináltak, hogy gyakorlatilag feláldozza magát a tökéletes képért, amiért eredetileg is bevonták a történetbe. Tehát ez egy nagyon-nagyon erős mozi kommentár, tehát itt azért is pedzegettem ezt a kalandfilm vonalat, ami lehet, hogy most akkor vonatkoztassunk el, tehát így a műfaj olvasattól, hanem így a különböző eszközöket, amiket használ. A zene nekem egy az egyben, tehát egy ilyen Steven Spielberg előtti tisztelgés, tele van ilyen képekkel, tehát gyakorlatilag amit Spielberg a cápával csinált, és ott az óceán képeivel operál, itt konkrétan az ég lesz ez a szereplő, és hogy ez mennyire fontos, tehát hogy hitelesen, mégis látványosan ábrázolja az eget, erre konkrétan külön kamera technológiát kellett feltalálni, tehát konkrétan két kamerával vették fel az éjszakai jeleneteket, úgyhogy nappal vették fel az éjszakai jeleneteket, amik utána digitálisan átalakítottak, de hogy meglegyen ez a film grain hatás, ezért 70 millis filmszalagra is felvették a filmet. És ezért néznek ki annyira csodálatosan az éjszakai jelenetek. És mind ezek a megoldások nekem azt mondatják, hogy ez valójában kicsit így a film készítésről szól, amellett, hogy próbál így valamit mondani arról, amit így pedzegettetek ti is, meg mondtatok róla, hogy konkrétan ez a kihasználása, kizsákmányolása, tehát így a under the line szereplőknek, ami igazából a kevésbé értékelt, tehát statiszták, színészek, és így a különböző ilyen állati előadók.
Tök jó, hogy felhoztad ezt a Holst karaktert, egyrészt mert én szeretném megemlíteni, hogy annál nagyon meglepetés, amikor megláttam Michael Winkott nevét a főcímen, tehát mostanában nem élt. Tehát ugye a 90-es évek ikonikus henchmenje és rossz fiúja. Hogy került most elő 2022-ben, nem tudom, de én nagyon örültem neki, tehát hogy szerintem ez egy tök jó dolog volt, meg jó húzás, és nagyon jó is volt a szerepben. De visszatérve arra, amit mondtál, nekem itt ez a fajta reflexió nekem egyértelmű, vagy illetve ez a karakter, meg amit a filmkészítés kapcsán mondtál. Én azt fedeztem föl a filmbe, hogy abszolút a digitális és analóg filmkészítésnek valamiféle szembenállását megmutatja a film, hogy aztán a filmkészítés során igazából egy fúziót valósítson meg, ami nagyon érdekes, mert ahogy említettem, a nyitó jelenetnek szerintem az egyik legzseniálisabb mozzanata, amikor szegény OJ vezeti ki a lovat, miután elbocsájtották őket, és a háttérben látod, hogy a zöld CGI lovat, vagy hát ami a CGI-ja lesz, ugye ezt a zöld lóformájú eszközt viszik be, tehát hogy ennél jobban ez az analóg és digitális filmkészítésnek a szembenállása az, hogy manapság mennyi mindent digitálisan akarunk megoldani olyankor is, amikor nem feltétlenül az lenne a legjobb megoldás, de legalább olcsó, ugye, akkor ezt nagyon sokszor fölhozzák, és ugye a Holst karaktere az, aki nekem abszolút ez egyébként dolgozik a digitálisban, hiszen az elején, a film elején őt látjuk, mint roppant módú unatkozó rendezőt a reklámfilm forgatáson, aki már akkor sem akart ott lenni, amikor fölkérték. És egyébként meg a végén látjuk, hogy szörnyű természetfilmeket néz otthon, fekete-fehérben, gondolom a saját alkotásait, ami azért ilyen, hogy mondjam, némi kis fricskázással köldöknéző filmeseknek azért elég erőteljesen benne van a karakterben. És egyébként hozza a zseniális kézzel hajtott analóg kameráit, mert hogy az az egyetlen, amivel föl tudják venni a lényt, hiszen minden digitális technikát kilő, tehát ez a magyarázzák, hogy valami elektrostatikus mező van benne, és akkor gyakorlatilag minden gépet kinyír, és ehhez képest akkor ez maga az analóg diadala, amitől valószínűleg Tom Cruise felsikoltott a moziban, miután ugye a Maverick-et meg a Mission Impossible-öket filmre forgatja, és hogy úgy csinálja meg, ahogy kell. De minden esetre ez is egy érdekes kiegészítése, vagy fricskája az egész filmkészítés felé a Nope-nak.
Nem tudom, hogy a Winkottnak így pontosan hogyan zajlott a castingja, de azt igazából nem rejtették véka alá így a film promóciója során, hogy az ő karaktere egy az egyben a film operatőrére épül, Hoyt van Hoyt témára, aki ugye olyan filmeket utat maga mögött, mint a Her, Interstellar, a James Bond Spectre, Dunkirk, Ad Astra, Tenet, ő fogja forgatni az Oppenheimert, így a következő Christopher Nolan projektet, szóval szerintem ez csak annyi volt, hogy kit szeretnél, hogy játszon téged? Ó, legyen ez a színész, jó, rendben. De ami még egyértelmű, hogy ez egy ilyen önmagáról kommentált alkotó film, hát emlékeztek, hogy amikor végül már kibomlik ez a Jean Jacketnek nevezett lény, tehát amikor így feltárul így a korong alakból, és akkor előáll ez a medúza forma, vagy angyal forma, akkor ez a látószerve, ez valójában úgy néz ki, mint egy kamerának az apertúrája. És nagyjából ez a dolog, amit a utoljára lát mindenki, akit ő beszippant magába. Tehát, és félelmetes, hogy mennyire jól működik. Tehát, és ez a legijesztőbb egyébként, hogy én azt gondolom, hogy ez ment végben egyébként Jordan Peele-nek a fejébe, hogy na, mit tudunk így ezekről az ilyen UFO észlelésekről, ami volt így Rosewardnél. Mindig azzal próbálták elütni ezt a történetet, hogy ilyen meteorológiai hőlékballon volt. Hát mi lett volna akkor, hogyha tényleg egy hőlék ballon alakú, meg formájú lény lett volna ez, ami végül kipukkant, és az utána nem látták többször. Tehát félelmetes, hogy hogyan lehetett ilyen berögzült ilyen formulákból, meg ötletekből így kifúrni végül is így egy teljesen új megközelítés. És nekem ez tetszik, hogy gyakorlatilag újra definiálja valamilyen szinten így a weird fikciót. Mert hogyha úgy vesszük, ez tényleg egy ilyen olyan spekulatív irodalmi alkotás, ami tekintető science fictionnek, tekintető fantasynek, igazából nem derül ki egyáltalán, hogy ez most ez a lény, ez földön kívüli-e, vagy pedig egy eddig nem látott rejtélyes földi létforma, vagy valami más dimenzióból jött, de igazából a végeredmény tekintve nem is annyira számít, és nekem ez is nagyon tetszett így ebben a filmélményben, hogy nem ragadt le ezeknél a részleteknél, és nyitva hagyta az értelmezési lehetőségeket.
Nekem még az jutott eszembe a lénynek a formájáról, hogy ez egy ilyen western kalapra is hasonlít. Tehát, hogy valahogy annyira jól megcsinálták, hogy így minden benne van, egy kalap alatt minden benne van. A másik, ami meg eszembe jutott pont arra, amit mondtál így a spekulatív dologról, hogy nekem ezt tetszik nagyon a Peele filmjeiben, hogy alapvetően egy nagyon realista, mi világunkba gyökerező történet, és akkor előszed valami abszolút fura, hát ugye az aznak a végén is, ami történik, az teljesen ilyen soha az életben nem gondolnád, hogy ez a magyarázat, és mégis amikor ugye létterje, azt mondod, hogy végül is tök igaz, tehát hogy annyira ügyesen mossa egybe, tehát nem abszolút, de ilyen nagyon weird dolgokat a realitással, hogy mindig izgalmas nézni azokat, amiket ő csinál, mert az benne nagyon jó szerintem, hogy magában a narratívában így igazából értelme van annak, amit csinál, de te, mint néző, így soha nem tudod kitalálni, hogy mi lesz, ezért mindig egy meglepetés.
Igen, tehát Peele-nek így az életművében én azt látom rajta, hogy ő iszonyatosan nagy rajongója az alkonyzónának, és nagyon szereti, tehát ezt a nagyon sokféle módon lehetett horrort generálni a nézőben. Van ugye ez a jumpscare, lehet undort kelteni, lehet ez a thriller módon működő, tehát szimplán csak feszültség fenntartása, amit a végén így elharapnak, vagy elütnek valamivel. Ő pedig ez a, nem tudom, hogy ennek mi a jó magyar fordítása, tehát ez a, nem is kísértetés, ez az eerie. Tudjátok, hogy mire gondolok, amikor zavarban vagyunk magától, hogy mit gondoljunk, és nem úgy rettegünk, hogy feltétlenül menekülni akarunk, hanem egészen egyszerűen annyira zavarban vagyunk, tehát így az adott helyzettel, hogy azt se tudjuk, hogy mit csináljunk. És igazából ez is egy ilyen kulcsmotívuma egy ennek a filmnek, ugyanis ez egy ilyen visszatérő, ilyen belső humor, meg mém, meg sztereotípia, hogy a fekete karakterek a horror filmekben a fehér karakterekkel ellentétben pontosan van egy ilyen vicc is ebben a filmben is, ami igazából egy ilyen önreflexik vicc, hogy na most kiszállják-e az autóból, felnéz, látja, hogy ott van az UFO, és akkor nope, bezárom az ajtót. Mert a visszatérő poén, hogy még a fehér karakterek pánikba esnek, és azért hülyeséget csinálnak, a fekete karakter az így úgy van vele, hogy ne, én ki nem teszem a lábam, nem csinálok hülyeséget, én el fogok hőst játszani. De ő igazából pont ezzel válik hősé, mert rájön arra, hogy mi a tétje ennek a dolognak, és hogyha kilépne abból az autóból, akkor igazából nem csak saját magát veszélyeztetné, hanem a házban lévő Angelt és a hugát is. És igazából ez egy ilyen, nem tudom, tehát annyira elegánsan reflektál így ezekre a sztereotípiákra, hogy elképesztő. Háromszor hangzik el, azt hiszem, ilyen kontextusban nope, hogy nem fogok hülyeséget csinálni.
De ez valahol nagyon felfrissítő, mert szerintem mindannyian néztünk már úgy horror filmet, hogy amikor kimegy a házban, elmegy az elektromosság, elmegy az áram, és akkor lemennek a pincébe, így minden fegyver nélkül, és akkor meghaltunk, hát nagy meglepetés. Az Eerie-vel kapcsolatban még az jutott eszembe, hogy van egy másik ilyen irodalmi fogalom, az uncanny, amit nem tudom, hogy hogy lehetne lefordítani, amiről itt tudod, vagy nagyon jó értekezést, és ennek az a lényege, hogy az uncanny az a bizonytalanság, tehát hogy attól érdekes a történet, hogy nem tudod, az az a pont, ahol még nem tudod eldönteni, hogy a jelenet, a jelenségnek van egy teljesen racionális magyarázata, ami akkor megmagyarázza, hogy hát csak úgy megijedtél valamitől, vagy pedig bejön a fantasztikum, és akkor teljesen a való világunk szabályait felülíró valami így betüremkedik a világunkba, ami nála végül is ugye általában ez szokott lenni, de az elején nagyon jól játszik ezzel a feszültséggel, hogy most nem tudod, hogy mi van.
Egyébként igen, tehát hogy amúgy ezzel a feszültségkeltéssel a korábbi filmjeivel is tök jól játszott el, csak így összehasonlítva mondjuk a Get Out-ba, meg az Us-ba, tehát az Us-ba nekem kifejezetten félelmetes volt ez a feszültség. Hogy ott én konkrétan, amíg úgymond kvázi ki nem törtek a dolgok jobban, addig egy teljesen félelmetes volt ettől a bizonytalanságtól, mert hogy azt érezted, hogy itt valami szörnyű, ilyen sziniszter dolog zajlik, valami gonosz, rossz indulat van az egész mögött, és amiért történik ez, aztán persze tudjuk, hogy mi lesz a vége. De ez itt, tehát hogy a három filmje közül nekem ez volt a legkevésbé igazából horrorisztikus, tehát már az elejétől fogva, hogy ott volt ez a bizonytalanság, amit említesz, Fanni, de hogy ez, és volt benne félelmetes is, de nem volt igazán rémisztő legalábbis nekem egy-egy jelenetet kivéve. Tehát, hogy egy kicsit ilyen máshogy fogtam meg ezt, pedig ugye az UFO-k, ahogy említetted is az elején, azért alapvetően tudtak félelmetesek lenni, meg hogy mondjuk más filmekben általában mást is emelnek ki tőlük, mert ugye mondjuk korábbi UFO filmekben ilyen abszolút tömegpusztító lények, vagy olyanok, akik átveszik a szerepedet. Jó, persze ott van IT, meg a harmadik típusú találkozások, de hogy alapvetően nagyon sokszor negatív érzet kapcsolódik hozzá, és ez a film mégsem volt nekem legalábbis annyira félelmetes.
Igen, nekem se volt annyira félelmetes, és az egyetlen része, ahol így néztem, az volt, amikor ugye így lekapcsolódik a villany, és bemegy a pajtába, és akkor ott vannak földön kívüliek, és aztán kiderül, hogy nem földön kívüliek, hanem spoiler, a szomszéd falról a gyerekek jöttek földön kívüliek beöltözve. Na, ott tényleg így voltam, de ez is vicces, hogy az egyetlen, vagy hát a legijesztőbb földön kívülis rész, az nem is földön kívüli, hanem beöltöző gyerekek.
Hát nekem a filmnek a legijesztőbb jelenete az ugye a Gordival kapcsolatos jelentek, tehát ugye ott, amikor a csimpánz megőrül, és akkor ennek a képeit látjuk, és szerintem ezt tudatosan úgy építették fel, hogy tehát ugye több részletben látjuk. Ezzel indul a film, tehát hogy éppen a nézőre téved így a csimpánz tekintete. Aztán megkapjuk magát a kontextus, hogy ez hogyan vezetődött be, aztán igazából azt látjuk, hogy Joop hogyan élte túl ezt az egészet. És nekem itt igazából ez a legdurvább horror, hogy igazából egy teljesen naturalista, természetes dolgot látunk, miközben a legmegmagyarázhatatlanabb részét a filmnek, hogy mi is ez az UFO. Ezt végig, tehát uncanny-ként indul, ahogyan te is mondtad, Fanny, de az egész film során racionalizálni próbálják, és próbálják igazából ilyen heist módon megoldani, hogy végre felvétel készüljön. Tehát igazából szerintem pont az egész filmnek az egyik ilyen fő motivumai cselekmény szintjén az, hogy hogyan győzzük le a félelmünket, vagy hogy hogyan kezeljük tehát az akadályokat, és hát valamilyen szinten ez a kalandfilmnek az egyik ilyen fő sajátossága, tehát hogy akadályok legyűrése, van valami probléma, hogyan oldjuk meg, és akkor gördüljön előre a cselekmény. Ami nekem még ijesztő volt, és a legborzalmasabb pillanata az egész filmnek, miután Joop utoljára megpróbál egy ilyen ősbemutatóját tartani ennek a megszelídített földön kívülinek, és igazából ott ezt az egész tömeget felszippantja, és igazából a földön kívüli, mint egy ilyen kicsinyes bosszúként így oda megy így OJ-ék farmjára, és igazából hallod így az embereknek az ordítását, ami ezt egyszer csak az utolsó pillanatban így megszűnik, és utána így elkezd csorogni a vér így a házon, meg így a különböző nehezen megemészthető tárgyak, amik igazából megmagyarázzák, hogy OJ kisé apja is hogyan halt meg. Valószínűleg vannak ilyen enyhe utalások, hogy eltűntek túrázók a környéken, és valószínűleg az egyik ilyen pénzérme, amit így a lény kiköpött, az így szemen találta őt így a film nyitó jelenetében, vagy legalábbis diegetikus nyitó jelenetében a Gord is képpel indul az egész film. És hát igazából nekem ez az egyik ilyen kedvenc jelenetem, mert annyira profilban megcsinálva, hogy tehát imádom nézni. Tudom, hogy szörnyű, de nekem van egy ilyen horrorfétisem, hogyha valami jól meg van csinálva, és ömlik a vér, és csak a vér, és igazából csak nem látjuk, hogy hogyan estek áldozatul, csak a hangját halljuk meg a vért, és szerintem ez egy nagyon profi ilyen kis horror trükk, ahogyan ezt felépítette.
Így a félelmetességhez, meg nem félelmetességhez nekem az is hozzátett, hogy az előző két filmhez képest szerintem teljesen más volt a fényképezés. Tehát így ezt összekapcsolhatjuk eleve azzal, amit a Spectacle-ről mondtunk, hogy eléggé nagyívű az egész fényképezés, a képek, ezt valószínűleg ugye az új operatőr is hozta, hiszen mondjuk az Interstellar arról volt híres, hogy kisszerű, kis képeket mutatott mindig, és hanem helyette ugye az univerzum csodáit, és valahol itt ugyanez itt megvolt, és ahhoz képest, tehát, hogy nem ez a horrorfilmnek mondjuk a szűk kivágatait mutatta, hogy minél kevesebbet lássunk a környezetből, meg stb., hanem inkább még a sötét jelenetekbe is igazából ilyen nagy totálokat láttunk sokszor. Tehát, hogy az egész környezetre hangsúlyt helyezett, és innentől fogva nyilván ez a klausztrofób hangulatot nem kaptuk meg sokszor, amit mondjuk sokszor kapcsolunk ahhoz, hogy most akkor valami szörnyűség fog történni. Tehát ezen a téren is nyilván a maga a filmkészítés is kapcsolódott ahhoz, hogy mit is akar elmondani a történet.
Ugye a Get Out az egy pszichológiai horror volt elsősorban, én legalábbis így definiálnám, és itt igazából a szűk belső terek és így a szuperközeliekkel való játék, illetve a különböző ilyen helyzet abszurdok, meg helyzet komikumoknak így játéka, tehát így a horrorra, tehát hogy ez mennyire zavarba ejtő és félelmetes megfejteni, hogy mégis mi a franc történik. Az Us az meg, hát maradjunk, vagy én nagyon szerettem az Us-t, meg velem maradt, meg tényleg szerettem, de valahogy nekem ez jobban tetszett, tehát a Nópa sokkal jobban tetszett. Ott azt mondanám, hogy ez egy ilyen inváziós, betöréses film, tehát ez nem a kegyetlen játékok, úristen, melyik az a film, nem fog eszembe jutni, tehát egy Haneke film, az osztrák rendezőnek.
Funny Games.
Tehát hogy konkrétan, hogy annak az ötletnek, tehát így a továbbitele, hogy akkor mondjuk nem feltétlenül, tehát egy ilyen média kommentárt, hanem legyen a társadalmi kommentár, ami igazából az egész filmnek a rejtélye megérteni, hogy ez igazából miről is akar szólni. Tehát ott nagyon eluralkodott a társadalmi kommentár az egészen, amit én így értékeltem, és voltak benne jó képek, de az a bajom azzal a filmmel, hogy ahogyan te is mondtad, nem volt annyira jól fényképezve. Tehát például van benne az a kulcsinálat, amikor ugye lángra kap az úttesten ott az autó, amikor a kisgyerek csinálja, és szerintem sokkal szebben is meg lehetett volna oldani. Nekem ez a film őszintén szóval azért tetszik, mert ennyire jól van fényképezve, és végre felért az ötlet és a rendezés színvonala is ez a képi világhoz. Tehát, hogyha most így az életműben próbáljuk elhelyezni. Én egyébként idén kicsit több mint 30 egész estés filmet láttam, ami idén volt a premiere, és nekem ezek közül ez tetszett a legjobban. Van pár film, ami így a közelében van, egy pillanat, mindjárt nézem a listát. Tehát ugye kijött a nemrégiben, nem tudom, láttátok-e Alex Garlandnek a Men című filmjét. Az még nekem tetszett, de ami így leginkább a közelében volt, az a Everything Everywhere All at Once, talán még az éri nálam el ezt a szintet, meg hát ugye a Batman, de eddig nálam ez így benne van így a top 5-ben, és azon belül is az első helyen.
Fú, hát én kegyetlenül utáltam a Ment, de ezt majd egyszer megbeszélhetjük magámba, hogy te miért szeretted, de én azt hiszem, hogy ez legjobban utáltam az összes film közül, amit életemben láttam, úgyhogy, és nekem viszont az volt a kedvencem, én most tegnap újra néztem, és amikor először láttam, én utána valamiért negyed óráig sírtam a végén, és nem tudom, hogy miért, de annyi minden volt benne. Az van, hogy én nem értek se a rendezéshez, se az operatőri munkához, tehát én így a történetet szoktam figyelni, meg az ilyen utalásokat, vagy szóval az ilyen irodalmi jellegű dolgokat, és valahogy abban nagyon kielégítő volt nekem, és tetszett a Nope is, de szerintem ez valahogy kevésbé volt, kevésbé áll közel az én személyiségemhez, de ettől függetlenül nagyon jó volt, és szerintem egy-két év múlva újra nézem, mert hát amikor először nézi az ember a filmet, akkor úgy az foglalja le legjobban legalábbis engem, hogy most mi történik. Tehát így nem tudsz odafigyelni a részletekre. És biztos, hogy most azt is újra nézve egy csomó apró részlet volt benne, amit zseniálisnak találtam, és valószínűleg a Nobba is felfedezem majd a második nézés során.
Most én az azt most láttam először, két napja, vagy hogy megnéztem, amikor készültem erre a filmnek, és igazából nekem tetszett az azt, csak én is valahogy úgy voltam vele valószínűleg, mint te, Dani, hogy én sok mindent, vagy hát voltak olyan dolgok, amiket így legalábbis első nézésre nem feltétlenül tudtam hova tenni, még úgy is, hogy sajnos én elszpoilerezték nekem így az interneten a végét, tehát úgymond a nagy fordulat a dolognak az már nekem megvolt, bár hogy őszinte legyek, ezt Lupita Nyong'o olyan szépen eljátszotta a filmben, hogy nekem még ez a magyarázat se kellett volna a végére, mert hogy csak a színészi alakításból egyébként rá lehetett volna jönni, én úgy gondolom, tehát hogy nem feltétlenül kellett volna megmutatni. De az valahogy kevésbé volt fókuszált nekem az ász, tehát hogy úgy ott nem éreztem annyira, hogy feltétlenül mit akar elmondani velem. Itt a Nope rengeteg témát felvetett, de hogy mégse éreztem azt, hogy ezeket nem fejtette volna ki. Még akkor se, hogyha egy-egy dologra csak nagyon kicsi idő és tér volt. De valahogy vagy a forgatókönyv volt jobban összerakva, vagy lehet annak van igaza, Dani, amit te mondasz, hogy maga, mint rendezőként ért össze annyira, hogy egy kicsit széttartóbb történetet, mert azért a Get Out mondjuk ezekhez képest egyszerűbb volt, én úgy gondolom így tematikailag is, meg történetben is. Tehát, hogy rendezőileg össze tudta fogni ezt a koncepciót, vagy egyszerűen csak mondjuk, hogyha az operatőrt, vagy az operatőrt alkotótársnak tekintjük, akkor mondjuk ketten jobban össze tudták, tehát jobban át tudták adni azt, hogy miről akar szólni a forgatókönyv. Tehát inkább én úgy mondom, hogy ez talán egy kicsit kiérleltebb filmnek tűnik, de azért tegyük hozzá, Billnek ez a harmadik egész estés filmje, tehát még azért nagyon sok lehetősége van arra, hogy mondjuk még érjen tovább, vagy még új témákat be tudjon hozni, vagy stb. De én úgy gondolom, hogy már ezzel a három filmmel lerakott valami, amit mások adott esetben 10-15 mozival se tudnak.
Jó, hát azért azt tegyük hozzá, hogy Jordan Peele az nagyon, tehát komoly szórakoztatóipari háttérrel rendelkezik, tehát ő vitte a Comedy Centralon az egyik legsikeresebb ilyen sketch comedy sorozatot, a Key & Peele-t, ami igazából majdnem minden második, tehát sketchet azt ő írt és ő rendezett, és nagyon sok sketch-e már így pedzegette ezt a horror témát. Tehát, hogyha csak YouTube-ra felmész és beírod, hogy Key & Peele, nagyjából minden harmadik ilyen sketchben látni fogod már így az előzményeit annak, amit így ebben a három filmjében csinált, meg azt hiszem ő volt az új Alkonyzóna rebootnak így a producere is, ahol ő is, mint hogyha rendezett volna pár epizódot, bár ebben most hirtelen nem vagyok annyira biztos. Igen, tehát én azt érzem ennél a filmnél, hogy a rendezői vízió annyira kerek, annyira koherens és konzisztens, hogy egyszerűen nem találok rajta fogás, hogyha most én lennék ez a teoretikus Jordan Peele Ellen Drucker gyűlölő, hogy akkor most így találjak rajta benne valami hibát. Tehát most biztos vannak ezek az ilyen everything wrong with this film like in 15 minutes, és akkor most így elkezdeném sorolni a hibákat, de ezek annyira értelmetlen próbálkozások arra, hogy tehát így a KK-n is így csomót keressünk, mert egyszerűen nálam nem csak hogy érzelmileg működött, de így az agytekervényeimet is úgy megmozgatta, és nem kalandozott el, tehát a látványtól. Tehát nagyon sokszor azt éreztem az ásznál, hogy így kiestem a filmből, mert elkezdtem gondolkozni, hogy vajon mi az Istenről akar ez szólni, mit jelent ez a ruha, mit jelent az olló, mit jelent tehát ez a furcsa tekintet. Itt pedig minden összeér, és minden összetartozott. És nem tudom, tehát mondtam, hogy idejéből nekem a kedvenc filmem, lehet, hogy az elmúlt 10 évből így az egyik kedvenc film, amire így nagyon furcsába reagáltál, de így érzem, nem tudom, tehát imádom. Megnéztem moziba, utána otthon még megnéztem kétszer.
Hát jó, nálam még mindig az Everything Everywhere All At Once szerintem jobban vezet, de nem fogunk ezzel összeveszni. Én úgy gondolom, mindenki megtalálhatja azt, ami neki tetszik, úgyhogy vannak ennek ilyen momentumai. Akkor nagyon szépen köszönöm mindenkinek, hogy meghallgattatok bennünket ma, vagy akár mikor éppen hallgatjátok. Reméljük azért azon kívül, hogy kiderült, hogy végig is mindannyiunknak tetszett a film, meg volt egy kis fangörködés, fanbolykodás, azért kiderült az is, hogy miért jó ez a film, és miért érdemes megnézni. Most már streamingen is elérhető, mondjuk nem tudom, hogy Magyarországon az a streaming szolgáltató elérhető el, de valamilyen módon meg lehet nézni, úgyhogy ha tehetitek, nézzétek meg, minél nagyobb tévén, hogyha lehet, akkor meg filmvásznon, ha még el tudjátok csípni. És nektek pedig nagyon köszönöm, hogy ma este itt beszélgettetek velünk, úgyhogy mindenkinek további szép napot, szép estét kívánok, sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!